Áldás békesség! Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Budaörsi Református Egyházközség műsorát hallják, Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk címmel. Minden év januárjában van egy hét, amit országszerte a különféle keresztény gyülekezetek együtt töltenek. Mód nyílik arra, hogy meghallgathassák, hogy az adott évben központilag javasolt témával kapcsolatban miként prédikálnak a felekezetek lelkészei, papjai. A javasolt téma ebben az évben maga a gyülekezet volt. Igyekeztem műsoromban a prédikációk olyan részeit kiválasztani, amelyek személyes élményekről és tapasztalatokról szólnak, azt gondolván, hogy ezek segítenek leginkább bemutatni hitünk megélését. Az öt felekezetünk lelkészei a megszólalás sorrendjében a következők. Durko István baptista, Endrefi Géza evangélikus, Petőné Püski Ilona református, Varga János római katolikus és Vatamán Sándor görög katolikus lelkipásztor. A kezdő alkalom házigazdái mi reformátusok voltunk, így a köszöntő és bevezető pár mondatot is Petőné Püski Ilona lelkipásztorunk mondja.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt ezen a ma esti alkalmon. Eltelt egy esztendő, legalábbis most, hogyha a legutolsó egyetemi sima hetünkre gondolunk, újra találkozhatunk ebben a formában, hála Istennek ezért. Öröm az, hogy így együtt is figyelhetünk az ő szavára, oda telepedhetünk a lábaihoz, hogy együtt is magasztalhatjuk, dicsőíthetjük őt énekszóval, hogy együtt imádkozhatunk. Sok-sok szeretettel köszöntök hát minden kedves testvéremet, és sok szeretettel köszöntöm a közösségeknek a vezetőit is.
Sok évvel ezelőtt, amikor még nem voltam a lelkészi szolgálatban, ilyen önkéntes szolgálóként segítettem az egyik gyülekezetben, és ifjúsági munkás voltam, és rám bíztak, vagy 30 fiatal fiút és lányt, hogy vigyem el őket egy ilyen nyári hétre, ilyen táborozásra. Ez volt az életemnek az első ilyen nyári táborozása, amikor én voltam felelős más emberekért. Elmentünk egy ilyen hegyi kis vadászházat béreltünk ki, ami nagyon kényelmes volt, nagyon komfortos volt, és minden megvolt, amire szükségünk volt. Igen, ám csak nekem sok tapasztalatom ott nem volt, hogy hogyan kell foglalkozni fiatalokkal, hogy kell levezetni egy ilyen hetet. És hát úgy ahogy teltek a napok, a problémák azok jöttek, és egyre több probléma lett, és egyre kevésbé láttam, hogy mi lesz a megoldás ezekben a helyzetekben. Ugyanis az volt a fő ok, hogy a csoportnak az egyik része, azok komolyak voltak, ők vágytak arra, hogy Istennel foglalkozzunk, imádkozzunk, beszéljünk a Bibliáról, a másik részét ez annyira nem érdekelte. És ebből is volt konfliktus, aztán az emberek között is volt konfliktus. Szóval, ahogy teltek a napok, egyre rosszabb volt a helyzet, és minden nap próbáltam elvonulni egy kicsit, és csak egyedül lenni, és azt mondtam Istennek, hogy Uram, tegyél valamit, mert nem tudom, mit kell csinálni. Hogy fog ez az egész működni? Hogy fog itt valami jó dolog kijönni ebből a hétből? És újra és újra elmondtam Istennek, és az utolsó este, amikor együtt volt a kis csapat, akkor valami csoda történt. Az egyik fiúnak azt mondtam, hogy ha van neked egy olyan igéd a Bibliából, bármelyik, ami neked mondjuk kedvenc igeversed, vagy nagyon szereted, azt olvasd el és mondjál egy pár szót róla a többieknek. És ez a fiú elvállalta, este kinyitotta a Bibliáját, olvasott egy pár igeverset, elkezdett beszélni róla, teljesen egyszerű kis gondolatokat mondott, szerintem olyanokat, amiket mindenki már legalább 500-szor hallott, vagy legalább vagy többször is. Ilyen egyszerű kis üzenet volt, és egyszer csak azt láttam, hogy amíg ez a fiú ilyen kicsit lassan is, meg vontatottan is beszélt, szóval túl sok izgalmas dolog nem történt ott látszólag, de mégis, hogy körbenéztem, azt láttam, hogy az egyik valaki elkezd sírni, a másik valakinek is könnyes a szeme. Volt, aki fölállt így a beszéd közben, és odament valakihez, és bocsánatot kért tőle. És valami elindult ott, amit nem tudtam, hogy pontosan mi, csak figyeltem az eseményeket. És egy idő után eltelt, vagy 10-15 perc, azt tapasztaltam, hogy szinte mindenki sír már, és hogy voltak, akik fölálltak, és bocsánatot kértek, volt, aki azt mondta, hogy szeretne megtérni, és hogy hogyan lehet az Istennel kapcsolatba kerülni. Valami olyan fantasztikus dolgot éltem ott át akkor, ami tulajdonképpen hasonló volt a pünkösdi eseményekhez. Amikor Isten lelke kiárad, és megváltoztat mindent. Ami eddig volt, az már ugyanúgy nem fog tovább menni, mert valami változik. És ezekben a 10-20 éves fiatalokban is valami nagyon megváltozott ott. És másnap, amikor indultunk hazafelé a buszon, kérdezősködtem tőlük, hogy telt a hét, vagy mi volt neked, ami igazán jó volt. Mindenki ugyanarról beszélt, hogy a szombat este az fantasztikus volt. Mindent elfelejtettek. Az egész héten bármi is történt, senkinek nem jutott eszébe semmi már. Mert az valami fantasztikus volt, amikor az Isten lelke kiáradt, és ott megváltoztatott mindent. Ima héten vagyunk, ökumenikus ima hét. Nagyon sokat beszélünk ilyenkor az egységről, hogy Isten népe egy legyen. És ez teljesen biblikus, ez teljesen rendjén van így. Jézus a főpapi imádságában ezért imádkozott. Azt kérte az atyától, hogy mi, akik itt vagyunk a földön, mi, akik képviseljük őt, az ő gyermekei egyek legyenek. És amikor az egységért imádkozunk, akkor sokszor fölmerülnek kérdések. Ha újra akár jobbra nézünk, vagy balra nézünk, bárkire ránézünk, az a valaki, akire most ránézünk, az nem ugyanolyan, mint mi. Sőt, soha nem lesz ugyanolyan, mint mi. Nem vagyunk egyformák, és nem is leszünk soha. Már csak azért, mert férfiak és nők vagyunk, már csak azért, mert más a személyiségünk, másképp nézünk ki. Két egyforma ember nincs ezen a világon. Mindenki egy picit más. Sok a különbség. És aztán, amikor gyülekezetekbe elmegyünk, ebből a sokféle emberből jön össze a gyülekezet. És hogyha különböző gyülekezetekbe megyünk, akkor azt látjuk, hogy ezek a gyülekezetek is nagyon különbözőek. Az egyik nagyon hosszú istentiszteletet tart, a másik nagyon rövidet. Az egyiknél ilyen a liturgia, a másiknál olyan a liturgia. Az egyik nagyon hangos, a másik nagyon csöndes. És mindenféle változat van mindenből. Nagyon színesek vagyunk mi keresztények. És aki járt már a világ különböző részein, az tudja, hogy ami az egyik helyen szinte természetes és normális és elfogadott, a másik oldalon, ez talán megbotránkoztató is lehet. Nagyon különbözőek vagyunk mi keresztények, és amikor imádkozunk az egységért, akkor az a kérdés, hogy hát hogy fog ez megvalósulni? Mikor lesz ebből egység? Hát ha azt szeretnénk, hogy az egység úgy valósuljon meg, hogy mindenki egyforma legyen, mindenki ugyanolyan ruhában legyen, mindenkinek a gyülekezetét ugyanúgy hívják, vagy mindenki egy templomba járjon, én kimerem mondani, szerintem itt a földi relációban ez soha nem fog megvalósulni. Nem ez az egység. Nem az az egység, hogy külsőleg egyformák vagyunk. Nem az az egység, hogy mindenkit ugyanúgy hívnak. Hanem az egység valami egészen más. Valami belülről fakadó dolog, ilyen szív szerinti egység. Ott Jeruzsálemben, amikor az első gyülekezet megszületett és elkezdte élni az életét, az a sokféle ember, különböző nemzetiségűek is lehettek, férfiak és nők, gyerekek és felnőttek, képzettek és képzetlenek, szegények és gazdagok, és mindenféle ember, ahogy összejöttek, mégis egy egységes volt. Mégis egységben tudtak lenni azért, mert egy ilyen szív szerinti egységben voltak, mert Krisztus volt az életüknek a középpontjában. Amikor imádkozni fogunk egész héten a gyülekezet témakörében, vagy gyülekezetből elindulva az egységért, akkor fontos, hogy ezért imádkozzunk. Ne felszínes dolgokért, hanem ezért a szív szerinti egységért. Néhány évvel ezelőtt egy gyülekezetben prédikáltam, főleg fiatalok voltak ott, és a prédikáció után volt lehetőség arra, hogy, Ha valaki akar beszélgetni, vagy imádkozni, akkor arra volt lehetőség, és a gyülekezetnek a lelkésze bevezetett engem egy ilyen kis szobába, és mondta, hogy itt nyugodtan lehetünk, és ha valaki akar beszélgetni, akkor oda bejöhet. És bejöttek néhányan, és végül bejött egy fiatalember, egy 20-valahány éves fiatalember, aki sokáig nem is akart megszólalni, és nem tudtam, hogy pontosan mi van vele. Nagy nehezen rábírtam, hogy mondjon már valamit, hogy pontosan miért jött ide. És annyit mondott csak, hogy hát én imádkozhatnék érte, de ő nem mond semmit, és imádkozni se akar, mert hogy az Isten már neki nem fog semmit mondani, az Isten már neki nem fog megbocsájtani semmit, ő igazán azt sem tudja, hogy mit kell csinálni. És akkor elkezdtünk úgy lassan beszélgetni, és kiderült, hogy ő egy keresztény családból származik, az édesapja, az édesanyja, testvérei is gyülekezetbe járnak, komoly hívő emberek. És ez a fiú egy ilyen igazi tékozló fiú, aki otthagyta a családját, ahogy csak lehetett, úgy le is züllött, és azt is megvallotta, hogy kábítószerekkel él, azt is megvallotta, hogy ezt árulja, sőt a gyülekezetben is próbált más fiatalokat is rábírni arra, hogy próbáljanak ki különböző szereket, és mondta, hogy neki olyan mocskos az élete, és annyi szégyent hozott már össze a családjára, Istenre, hogy ő neki már nincs reménye. És azt nem tudom, meddig beszélgettünk ott, és eljutottunk odáig, hogy ez a fiú elkezdett imádkozni. És letette ott a bűneit, az életét, kiöntötte ott Isten előtt. És amikor befejeztük a beszélgetést, azt kérdeztem tőle, hogy szeretnél a szüleiddel találkozni? És azt mondja, hogy nem szoktunk a szüleimmel beszélgetni. Azt mondja, mert régóta nem beszélgetek a szüleimmel. Azt mondja, mi lenne, hogyha az édesapádat fölhívnánk? És aztán rábírtam, hogy hívjuk fel az édesapádat, és azt mondta, hogy jó, rendben van. És fölhívtuk az édesapját, illetve én telefonáltam neki, megadta a telefonszámot. Sanyi bácsinak hívták. Mondtam neki, hogy ki vagyok, hogy én prédikáltam a gyülekezetben, és hogy beszélgetek a fiával, és hogy megtenné azt, hogy most idejön. Ez ekkor már legalább olyan éjfél körül lehetett. És hát a Sanyi bácsi egyből azt mondta, hogy persze, akkor vissza fog jönni. Egy negyed óra múlva ott volt a Sanyi bácsi, és amit ott láttam, hogy belépett az ajtón, és ott volt a fia, egy ilyen igazi tékozló fiú, aki mindent tönkretett, amit csak tönkre lehetett tenni. Talán néhány másodpercig csak úgy néztek egymásra, és aztán a fiú odaszaladt hozzá, átölelték egymást, és mind a ketten sírtak. Talán percek teltek el úgy, hogy nem is tudtak egymáshoz szólni, csak sírtak mind a ketten. És utána a fiú csak annyit mondott, hogy apa, ne haragudj rám. És akkor az apja azt mondta, hogy nem haragszok, fiam, minden rendben van. És utána még együtt tudtunk ott imádkozni, és ezt soha nem fogom elfelejteni, ezeket a pillanatokat, mert tulajdonképpen ez valami olyan dolgot mutatott meg ott nekem is, meg amit ők ott átéltek, hogy ez az igazi egység. Amikor Krisztusban azok, akik már nagyon távol kerültek egymástól, akik már talán nem is beszélnek egymással, mert annyi a feszültség és annyi a teher egymás között, és annyi bűnt halmoztak föl, azok egymással találkozhattak. És Krisztusban újra egység van. Újra megbocsájtás van, újra szeretet van, újra családi béke van, új reménység van, egy új perspektíva van előttük. Ez az igazi egység.
Kedves testvérek, talán tudjátok azt, hogy az ősz folyamán megadatott nekem az, hogy 3 hónapig Izraelben voltam egy tanulmányi szabadságon. És ott olyan közösségekben voltam, olyan helyeken fordultam meg, ahol bizony Jézus Krisztus tapintható volt. Érezhető volt, átélhető volt a jelenléte. Miért? Egész egyszerűen azért, mert 3 teljesen különböző népességből és nációból származó emberek voltak egyetlen egy gyülekezetben. Abban a gyülekezetben, ahol én is laktam, a lelkészlakás alatt egy kicsike kis lakáska megürült, mert az ottani ember az nyugdíjba vonult, és még nem találtak helyre mást, ezért mehettem én is oda ki a családommal, és valóban ott voltunk, és nagyon közel voltunk a gyülekezethez. Egy olyan gyülekezethez, aminek a lelkipásztora egy messiási zsidó gyülekezetről van szó, tehát egy olyan gyülekezetről, akik zsidó létükre, a zsidó identitásukat megtartva, a zsidó ünnepeiket, szokásaikat imádságaikat megtartva Jézus Krisztusban elismerik, hogy ő az, aki a megígért messiás és eljött messiás. Ők a messiási zsidók. Nem zsidó keresztényekről van szó, messiási zsidókról. Olyan zsidók, akik hisznek Jézus Krisztusban. Még rövidebben. Ezek a zsidók együtt voltak arabokkal, és orosz, ortodox háttérből érkezett emberekkel. Ezek közül egyik sem, ha egymásra tekintenek, nem létezik békesség. Nincs. Nincs. Amikor Izrael állama annak idején megalakult, a második világháború után, 1948-ban, akkor ez egy mesterséges mozzanat volt. Hihetetlen, de így van. Szinte 2500 évvel korábban Jézus, illetve mostantól kezdve, tehát ha visszamegyünk az időnek, 2500 évvel korábban attól kezdve nem létezett a zsidó állam úgy igazán. Nem volt autonómiája. Volt saját értelmiségi rétege, voltak olyanok, akik vezették a népet, de nem volt igazi államiság. Egy olyan népnek lett egyszer újra országa 1948-ban, aminek a babiloni fogság óta nem volt már államisága. Persze ideig, óráig volt, amikor a Makkabeusok féle fölkelés volt, meg voltak ehhez hasonló, de nem volt igazi államisága. És ugyanígy az áldozati kultusz is időnként működött. Amikor fölvitték az emberek az ő áldozataikat Jeruzsálembe, a templomba. És egyszer csak lett egy állam, Izrael állam. És elkezdték alakítani, elkezdték létrehozni ennek az államiságát, és akkor egyszer csak föltétetik a kérdés, miért? Miért? Ott arabok laktak. Ott Palesztina létezett. Jézus Krisztus után 135-ben, a Barkoba féle felkelés után annyira szétszórták utána a zsidóságot, hogy megtiltották nekik, hogy Izrael, korábbi Izrael ország Palesztinában nem telepedtek le. Tudjuk a történetet, Krisztus után 70-ben, még korábban természetesen, Krisztus után 70-ben pedig lerombolták a templomot. Krisztus után 70-től nem létezett az áldozati kultusz. Milyen alapon lehet egy ilyen államot újra létrehozni? Mondjátok meg nekem őszintén. Azért, mert a Biblia elmondja? Igen, mi keresztények ezt így tudjuk és így látjuk. Na de ki más? Az arabok, akiknek nem szent könyvük a Biblia, hanem a Korán? Kik azok, akik helyreállítják ezt az egészet? Ez itt a nagy kérdés. Milyen alapon állítatik helyre Izrael országa, hanem hit alapján? Hit alapján egy olyan országban, aminek még az alkotmányában sincsen benne Isten. Olyan Izrael országa, amelyik bármelyik másik ország a világon, egyharmada vallásos, valamilyen vallásos. Lehet, hogy arab, illetve, bocsánat, muszlim. Lehet, hogy zsidó, lehet, hogy keresztény. Lehet, hogy bahái hívő, lehet, hogy buddhista, az most nagy divat. Valamilyen vallás a csomó világvallás közül. Ez az egyharmada. Egyharmada pedig érdeklődik a vallásra, de nem tartja különösebben fontosnak, talán nagy ünnepeken elmegy a zsinagógába. És további egyharmada pedig teljesen szekuláris. Egy ilyen ország követeli magának? Egy ilyen nép követeli magának az országot? Milyen alapon lehet helyreállítani Izrael országát? Testvérek, ami közel keleten van, az egy ketyegő bomba. Nincs békesség. Nincs békesség. Ami békesség van, az fegyverek által kiharcolt békesség, ami tudjuk nagyon jól nem békesség, megfélemlítésből és zsarolásból és politikából és pénzből álló békesség ez. Létezik ilyen békesség házastársak között? Létezik ilyen békesség? Édesapa és fia között, vagy édesanya és lánya között? Ugye, hogy nem létezik? Megvásárol a békesség az, ami a közel-keleten van. Mikor robban ez a bomba? Ez a bomba nem robban akkor föl, és nem lesz belőle világ, ég és kedves testvérek, hogyha megtérnek az emberek, mert csak Jézus Krisztusban van békesség. Csak. Kizárólag. Egy zsidó ember, hogyha komolyan veszi a maga hitét, akkor lenézi a keresztényeket és az arabokat. És értja. Az arabok ugyanezt csinálják. Az arab hitben nincsen szeretet. Ezt egy arab nő mondta nekem, aki azt mondta, hogy Jézus Krisztusban szerelmes lett. Ezt mondta nekem. Egy arab nő. Teljesen kiüresedett az ő iszlám vallása, az ő hite. Semmivel nem lehet megfogni az embereket, csak is félelemmel. Ez az iszlám számára a misszió. Hol létezik itt békesség? Csak is azokban a gyülekezetekben, ahol Jézus Krisztus az Úr. Ahol, hogyha pofon vágják az embert, akkor a másik orcáját is oda tartja. Hogyha kirabolják, akkor imádkozik a másikért. Mert ott Jézus Krisztus tapintható. Ébredés van Izrael országában. Imádkozzatok értük. Hogy létezik még békesség? Gondoljatok ti a saját életetekre. Hogyan próbáltátok eddig megvásárolni a békességet? Előidézni a békességet? Régóta fiatal házasként én is átjöttem. 14 éve vagyok csupán házas. Fiatal házasként átéltem, amikor már éreztem azt, hogy mintha valami falak merednének közöttünk a feleségemmel, előidéztük azt az állapotot, megkértük a nagymamát, hogy vigyázzon a gyermekre, hogy el tudjunk menni végre színházba vagy moziba. Nem lett békesség belőle. Miért lett volna? Ott ültünk egymás mellett, egy irányba néztünk. De amikor együtt hallgattuk igényt, mert nem nekem kellett azon a vasárnapon prédikálni, hanem beültünk egy templomba, valahol csak úgy hátulra. Csak annyit, hogy hallhassuk az igét. És együtt tapasztaltuk meg a feleségemmel azt, hogy neki mit mondott az ige, nekem mit mondott, és megbeszéltük, békesség lett. Jézus Krisztusban van békesség. A békesség Istene pedig. Sok áldás formula kezdődik így a Bibliában. A békesség Istene pedig. Meg fogja tartani a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. És bizony, egy testnek vagyunk ezért a tagjai. Az pedig nem más, mint az egyház. Az pedig nem más, mint maga Jézus Krisztus. Ha bántjuk egymást, ha megjegyezgetünk dolgokat, ha egymást ne alacsonyítjuk, és nem értékeljük egymás munkáját, és nem tiszteljük egymást azt, amit Jézus Krisztus által, illetve a Szentlélek által Jézus Krisztusban a másik tag tesz, akkor magát Jézus Krisztus becstelenítjük meg. Ez nem másnak, mint a Szentírásnak a bizonságtétele. 1 Korintus 14-et olvasom. Mi következik mindezekből, testvéreim? Amikor amikor összejöttök, kinek-kinek van zsoltára, tanítása, kinyilatkoztatása, nyelveken szólása, magyarázata, mind az épüléseteket szolgálja. És aztán később így ír Pál apostol, azt mondja, ti pedig Krisztus Jézus teste vagytok, és egyenként az ő testének tagjai. Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test. Ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk. Akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Krisztus testének a tagjai vagyunk. Ki az az őrült, aki bántja a saját testét? Kedves testvérek! Nagyon fontos gondolatok ezek. És ezekkel nem máskor, mint itt, az ökumenikus imahinten kell szembesülnünk.
meg kell vallanom, mielőtt bizonságot tennék Isten szeretetéről, azt, hogy erre az estére egy olyan téma jutott, ami nem biztos, hogy nagyon kedves nekünk, nem biztos, hogy szívesen halljuk, hiszen a javaink megosztása. Egy történet jutott eszembe mindenek előtt erről, Kötőjeles történetek című könyvből való. Így hangzik ez a kis történet. Éppen örök barátságukra kocintottak. Ha lenne 5 televíziód, adnál belőle nekem egyet, kedves barátom? De még mennyire barátom? Hogyha lenne 5 autód, adnál nekem belőle egyet, barátom? De még mennyire barátom? Ha lenne 5 házad, adnál nekem belőle egyet? Ó, de még mennyire barátom? Ha lenne 5 inged, adnál belőle egyet, barátom? Megrázta a fejét. De hogy nem? Mert 5 ingem az van, kedves barátom. Én nem tudom, hogy mi hogy vagyunk mindezzel. Valószínűleg 5 házunk nincsen, meg 5 autónk nincsen. 5 ingünk talán, gondolom, a férfi testvéreknek van. Nekünk, asszonyoknak is van néhány ruhadarabunk, de hogy a megosztással hogy vagyunk, meg azzal, hogy adjunk belőle, nem tudom. Nemrégen mesélte el egy asszony testvér, hogy milyen különös módon tanította őt az Isten megint. Kapcsolatba került egy porszívó ügynökkel, telefonon kereste, mint ahogy azt szerintem mi is tapasztaljuk időnként, hogy csörög a telefon, és ezt vagy azt akarnak eladni nekünk. Őt is kereste egy ilyen ember, és ecsetelte, hogy milyen nagyszerű az ő portrétája, az a porszívó. És ez az asszony, hogy olyan aranyosan mesélte el, hogy arra gondoltam, hogy hát mit is gondol rólam ez a férfi, hát én tiszta asszony vagyok, nekünk tiszták a szőnyegeink, hát most mit akarjék bebizonyítani azt, hogy nem tiszták, hogy itt még szükség van valami másmilyen porszívóra, valami másmilyen eszközre. De a vége az lett, hogy mégiscsak megjelent ez a porszívó ügynök a lakásukban, vitte ezt a csodaszerkezetet, kiporszívózta a szőnyegeket, és az asszony testvérünk mondja, hogy ő teljesen megdöbbent, mert olyan sok piszkot szívott ki, míg vitt ki ez a bizonyos szerkezet porszívó a szőnyegből, hogy ő ezt nem is gondolta volna. És ekkor jött a fény, a világosság, ekkor jött az, ami már az Isten munkája volt, ugyanis ennek a teljesen hétköznapi eseménynek a nyomán arra kellett neki gondolnia, hogy lehet, hogy valahogy így van ez a mi életünkkel is. Hogy mi azt gondoljuk, vagy mondjuk egészen első szemében, hogy én azt gondolom, hogy igazából azért az én életemmel nincs különösebb probléma. Az én életem azért úgy rendben van. Az én életem az úgy nagyjából tiszta. Lehet, hogy van valahol egy-két kisebb folt, vagy egy pici piszok, esetleg jó, azt beismerem, de alapvetően tiszta. És közben pedig kiderül, hogy a felszín alatt, hogy a mélyebb rétegekben még mi minden húzódik meg. Sőt, ez még olyankor is megtörtént, amikor már meglátjuk ugyancsak az Isten világosságában az ő lelke munkája nyomán, hogy bizony, mennyi tisztátalanság van benne. És eközben megint csak megmutatja Isten, hogy még annál is több van, mint amennyit te eddig láttál, vagy amennyit eddig gondoltál. És olyan, van-e közöttünk olyan, aki aki elmondhatja, vagy aki elmeri mondani azt, hogy az én rám ez nem érvényes. Jöhet az a nagyon jó porszívó, közel kerülhet az életemhez, biztos, hogy nem fog több port és piszkot és szennyet kiszívni, mert nincs mit igazából. Azt gondolom, eddig nem se nagyon mondhat ilyesmit. És itt jön igazából az, ami az evangélium az örömhír, hogy amikor mindent meglátjuk, vagy amikor újra megmutatja az Isten, rámutat olyan vétkünkre, mulasztásunkra, amit addig nem is láttunk, akkor mehetek oda az Úr Jézus Krisztus keresztjéhez. Feltettem a kérdést, honnan tudjuk, hogy az Isten szeret bennünket. Mondtam rá egy-két választ is, és valóban azok is az Isten szeretetének a jelei. Leginkább azonban Jézus Krisztus Golgotai keresztjére tekintve látjuk meg, hogy az Isten szeret, és hogy mennyire szeret bennünket. Hiszen Jézus Krisztus a vérét ontotta értünk, és a vérével tisztít meg bennünket. Ennyire szeret az Isten minket.
Remember. Kedves fiatalok, köszönöm, hogy engem is fölhangoltatok. Biztosra veszem, hogy a többieket is, akik itt vagyunk, ezen a most már negyedik alkalommal, ezen a szép héten. Nyugodtan mondhatnám azt is, hogy lelki gyakorlatám ez a hét. Hogyha egy kicsit tudatosabban ráfeledkezünk, akkor mindegyik napnak van valami sajátos jellege, amit az ember elvisz haza, aztán teendői közben is eszébe jut, milyen jól mondta az a lelki pásztor, aki ezeket a gondolatokat összehozta. Szóval lelki gyakorlat ez azért a maga nemes tiszta valóságában. És kedves testvérek, újra csak Istennek legyen hála azért, hogy annyira megtalálta a módját újra és újra, hogy bennünket megszólítson, segítsen, támogasson, fölkaroljon. A Szentírásnak, a Bibliának a gazdagsága mindig talál olyan sajátos momentumokat a kutató elme és imádkozó ember, hogy mindnyájan belekapaszkodhatunk. Az idei ennek a lelki gyakorlatos hétnek, ökumenikus hétnek a vezér gondolata az apostolok cselekedeteinek a bevezetője, hogy a negyedik fejezetében, hát a sok minden után arról beszél, hogy az ősegyháznak, a jeruzsálemi egyháznak a magatartása milyen tiszta, milyen mély, és mennyire eligazító. Az ősegyházban az apostoloknak az ige hirdetése mennyire fontos, és mindegyikünk számára megszívlelendő. Aztán az a közösség, amit ők megéltek, az mennyire megtartó erő, érezzük ezt is. Nem, a fiatalok jobban tudják, hogy van ilyen ének is, hogy megtart bennünket a közösség, hogyha egymásba kapaszkodunk fogunk. Hát az ősegyház nagyon szépen élte meg ezt az összetartozási tudatot. Aztán az ősegyháznak volt olyan, az ősegyháznak, a jeruzsálemi egyháznak olyan szép öröksége Jézus Krisztustól az utolsó vacsora terméből, a közös asztal, amelyiket újra és újra megterítettek, és abból vették az erőt. Aztán, hogy ez a közösség hogy tudott imádkozni? Mennyire áthatotta az egész életüket, amelyik elég mozgalmas volt ám ahhoz képest, ahogy mi el tudjuk azt képzelni, induló világ, az induló egyház sajátos nehézségei, nem beszélve arról, hogy a körülmények milyen rettenetes nehézségeket okoztak nekik, és nagyon érezték azt, hogy rászorulnak az Úristenre. Kialakulnak a sajátos imádkozó közösségek, amiket később szerzetes házaknak nevezünk, ahol a szerzeteseknek az életformájához hozzátartozott az imádság. Hozzátartozik az imádság. Az egyháznak ez az imádkozó vonulata elkíséri igazában az egyházat. Amikor az imádság visszaszorult, kedves testvérek, ott bekövetkezett a krach. Takács püspök úr olyan szépen szokta mondani, amikor ő kármelita szerzetes volt, illetve most is még nyugdíjas püspökként, és igazából ahhoz a közösséghez tartozik, ő szokta mondani, hogy az egyháznak imádságos háttere a kármelita rend, amelyik nem termel különösebben, csak igazából saját maguk használatára. Imádkoznak, imádkoznak éjjel, imádkoznak nappal, imádkoznak az élet, vagy a napnak szinte minden órájában. A szerzetes életnek ez a nagyon elgondolkoztató vonása, hogy szinte az egész napot valahogy összeköti az imádság, az imádságnak különböző órái, az úgynevezett hórák. Szerintem tudom, hogy civil kedves híveink közül is sokan vannak, akik bekapcsolódtak az egyháznak ebbe az imádkozó közösségébe. És ezek az imádkozó háttér, az, amit ott éreztem, amikor mertem említeni azt, hogy a mártíroknak az erőssége volt, akik nem lettek kiszemelve, hogy mártírok legyenek, azok pedig imádkoztak azért, hogy hősök lehessenek, kitartók és hithű hősök lehessenek igazából azok a mártírok. Ne adják fel, és ne ijedjenek meg mindattól, ami rájuk vár. De a héten volt egy kedves magyar szentünk, IV. Béla királyunknak a leánya, Margit, mi Szent Margitként tiszteljük. Ez a kedves Margit a tatárdulás után, mi Magyarországnak a fényképe olvasható körülötte, vagy írható meg, szülei, mielőtt várták volna, hogy megszülessen, azt mondták, az Úristennek felajánlották, hogyha a tatároktól megszabadul Magyarország, akkor az ő engesztelésül és hálául az Úristennek ajánlják fel a születendő gyermeküket. Ez a kislány megszületett, és valóban az otthoni problémáik miatt a tatárok visszavonultak Magyarországról, és az Úristen úgy járt vélte IV. Béla és családja, és hát az Úristennek szentelték, Domonkos apácának adták be fiatal korában. És mikor később rájött arra, hogy megmondták neki, hogy igazából vele kapcsolatban mi volt a szándék, tudatosan felnőtt módra ugyanúgy vállalta, mint ahogy a szülei azt vele kapcsolatban elképzelték, és megígérték, vagy ígéretként az Úristennek elmondták. És aztán közben jöttek más problémák is, az édesapja és az István bátyja, akik ilyen hatalmi villongás volt a családban. És akkor ez a áldozatot, a nemzetért vállaló áldozatot megtoldotta még azzal, hogy az országba jelentkező, most jelentkező békétlenségért a szenvedést, az imádságot, az önmegtagadásnak annyiféle formáját vállalta és tudatosan vállalta. Kedves testvérek, kedden volt az ünnepe Szent Margitnak, és az iskola ott volt a templomba, és akkor én azt mondtam nekik, hogy gyerekek, ha más nem tanultok meg ebből a mai napból, ebben az országban annyi gyűlölet van. Jobbról, balról, hadd nem mondjam, mindenki tudja, miről van szó. Annyi gyűlölet teszi tönkre ezt az országot. Ezek a nagy felnőtt emberek miket csinálnak egymásból, nemzetünkből, gyerekek, máma Szent Margitra így gondoljatok, hogy imádkozzatok vele nemzetünk békéjéért.
Kedves testvérek, évről évre ilyenkor január közepén összegyűlünk mi budaörsi keresztények, hogy együtt imádkozzunk, hogy együtt kérjük a mindenható Istent, hogy ebben az elkövetkező évben is vezessen, bennünket az ő útján, és kérjük, hogy adja az segítségét, hogy mi mindannyian tudjunk valóban az ő akarata szerint beszélni, cselekedni, az ő akarata szerint élni. Ezeken az összejöveteleken aztán rendre elimádkozzuk az Úr imádságát, az imádságot, amire maga Jézus Krisztus tanított bennünket, és benne elimádkozzuk a kérést is, hogy úgy bocsásson meg nekünk, ahogyan mi bocsátunk meg az ellenünk vétkezőknek, és aztán hazamegyünk, és veszekszünk, megbántódunk, és megbántunk másokat, és haragszunk. Pedig ennek nem lenne szabad így lennie, mert hogy mindig a másik a hibás. Mert hogy mindig ő bánt meg engem, meg neki kellene bocsánatot kérni, hiszen én vagyok az idősebb, meg igazából ő okozott nekem nagy bajt. Mentségeket tudunk magunknak, indokokat, hogy miért haragszunk a másikra, hogy miért nem tudunk megbocsátani a másiknak. Mert hogy nem is lehet neki megbocsátani ilyen nagy bajt. Ugye ismerős ez az érzés. Vagy pedig azt mondjuk, hogy ó, nem haragszom én rá, de hát azért mégiscsak. Pedig, ahogyan jó keresztényként imádkozni szoktuk, hogy úgy bocsásson meg Isten, ahogyan mi bocsátunk meg másokat, pedig ezzel igazán csak ítéletet hozunk magunkra. És aztán ismét csak imádkozunk, ismét úgy gondoljuk, hogy jó keresztényként élünk, és elfeledkezünk Krisztus imént felolvasott szavára. Amikor fölajánlod adományodat az oltáron, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott az adományodat az oltár előtt, és először menj, békülj ki testvéreddel. Ugye kinevetnénk azt az embert, aki 100 métert sem tud menni, mert beteg, mert fáj a lába, vagy... És mégis mindezek ellenére jelentkezik egy maratoni futóversenyre. Hát hogyan tekintünk egy olyan keresztényre, aki azt mondja magáról, hogy ő neki jó kapcsolata van Istennel, hogy ő neki minden rendben van Istennel, és körülötte ott van a haragos. Hát ismerősek ugye Szent János szavai. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent és fele barátját gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti testvérét, akit lát, hogyan szeretheti Istent, akit nem lát? Az a parancsunk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Amikor fölajánlod az adományodat az oltáron, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellene, hagyd ott az adományodat az oltár előtt, és először menj békülj ki testvéreddel. Mit jelent ez az én számomra? Hogy egyetlen egy imádság, egyetlen egy jó cselekedet, míg az alamizsna osztás is hiteltelen, ha haragosom van. Ha egy kereszténynek haragosa van, olyan valaki, akivel nem tud kibékülni, az egész élete hiteltelenné válik. Nem én találtam ki. Szent Pál apostol már azt írja, legyen bár profétáló tehetségem, ismerjem akár az összes titkok és minden tudományt, legyen bár olyan teljes a hitem, hogy hegyeket áthelyezzem, ha szeretet nincs bennem, semmi sem vagyok. Osszam el bár egész vagyonomat alamizsnaként, és adjam át a testemet, hogy dicsekedhessem, ha szeretet nincs bennem, semmit nem használ nekem. Olyan szívesen megfeledkezünk erről. Néha-néha előfordul, hogy jó keresztények jönnek hozzám, és aztán beszélnek, hogy hát igazából valami gond van az életükben. Valami nem stimmel. Ők ugyan tényleg úgy jó keresztény módon próbálnak élni, de valami nem az igazi. És aztán elkezdünk beszélgetni, és kiderül, hogy amögött a keresztény élet mögött ott van egy sértés, egy megbántás, és ott van egy haragos. Idézzük megint Szent Jánost. Aki nem szereti testvérét, nem Istentől van. Így, egyszerűen. Mindenki, aki azt mondja, hogy Krisztust akarja követni, annak meg kell fogadni Krisztus szavát. Tanuljunk tőle, mert ő szelíd és alázatos szívű. Szeretnénk-e alázatosak lenni? Azt hiszem, hogyha csak úgy a világban megkérdeznénk, hogy ki az, aki alázatos szeretne lenni, hát elég sok tagadó választ kapnánk. Mert hogy az emberek inkább sikeresek szeretnének lenni, inkább menők szeretnének lenni, és nem alázatosak. De nekünk mégis alázatosságra kell törekednünk. De érdekes lenne megfigyelni, hogy vajon miért nem szeretnének az emberek alázatosak lenni. Mert nem értik ezt a szót. Nagyon sokan azt hiszik, hogy az az alázatosság, hogyha neki megyek a falnak, akkor bocsánatot kérek tőle. Vagy ha valami nagy butaságot mond a főnököm, akkor hajlongok és dicsérem érte. Nem, ez butaság. És ez valóban nem csoda, hogy ez nem vonzó az embereknek. Tehát akkor mi az alázatosság? Milyen az alázatos ember? Az fel tud nézni a másikra. Észreveszi a másikban a jót. Azt, amiben esetleg jobb tőle. És ez nem azt jelenti, hogy a másiknak nincsen hibája. Mindannyian emberek vagyunk, nincs ember, ki él és ne védkezne. Mindannyiunknak vannak hibái. De az alázatos ember, a keresztény ember nem a hibákat kezdi vizsgálni. Nem azt nézi a másikban, hogy mi az, amiben rosszabb tőlem, hanem megpróbálja fölismerni a másikban a jót, az értéket, ami után felnézhet a másikra. Milyen jó lenne így közeledni minden embertársunkhoz. Nem a hibáiért szeretni a másikat, hanem szeretni a hibái ellenére. Egy középkorú férfi mesélte ezt el. Meglepő, én is meglepődtem, amikor ezt hallottam, mégis igaz. Ennek az embernek édesanyja halt meg, és hát mivel az édesapja már öreg volt, hát az édesanyja hagyatékát, az iratokat, hát ő rendezgette. És ahogy ott a papírokat rendezi, egy füzetet talál. Füzet címlapjára nagybetűkkel, édesanyja írásával az van írva, hogy egyetlen fiamnak. Hát mivel neki szól ez a füzet, hát felnyitja és olvassa. Drága gyermekem, azért írom ezt le neked, hogy tudd, hogy micsoda, hogy milyen nagy csoda történt velünk. Tudod, édesapád és én nem éltünk mindig olyan jól. Sokat veszekedtünk. Már tulajdonképpen a házasságunk kezdete után már jöttek a problémák. Sokszor megbántam már, hogy hozzámentem feleségül. Már a válás is jó sokszor eszemben volt. És amikor már úgy éreztem, hogy teljesen tűrhetetlen, hogy már nem bírom, akkor elérkezett a 25. házassági évfordulónk. Ezen a nap korán ébredtem, korábban, mint édesapád, és imádkozni kezdtem. Imádkozni, hogy tegyen az Isten csodát, változtassa meg a férjemet, mert ez már tűrhetetlen. Tudod, minden reggel goromba volt, nem volt soha egy jó szava hozzám, soha nem segített. Egyszerűen nem lehetett vele együtt élni. És imádkoztam. És elhatároztam, hogy most, ezen a nap megpróbálok úgy tekinteni rá, mint hogyha ő lenne a legjobb férj a világon. És megtörtént a csoda. Reggel aztán fölkeltünk, és kedvesen szólt hozzám. És bármit kértem tőle, azonnal megtette. És hát azóta boldogan élünk. Nincs semmi probléma, el sem tudnék képzelni jobb férjet nála. Eddig tartott az írás, de a történetnek nincs vége. Ahogy ez a férfi elmondja, hát fogtam a füzetet, és oda mentem édesapámhoz. Felolvastam neki. És könnycsepp gördült az arcán. Aztán megszólalt, én is jól emlékszem erre a napra. Eddig azt hittem, hogy én keltem föl hamarabb, én ébredtem hamarabb, és én is ugyanezért imádkoztam, hogy változtassa meg Isten a feleségemet. Tudod, ő, édesanyád mindig házártos volt. Soha nem volt jó, bármit is csináljak neki. Ezért aztán inkább nem is mentem oda a közelébe, hogy ne szídjon engem. És azért imádkoztam, hogy változtassa meg őt az Úristen. És ezen a reggel, amikor felkeltünk, rám mosolygott. És olyan jó volt, elbeszélgettünk, és nem volt mérges soha semmiért. És aztán nem csak ezen a nap, hanem a második nap, harmadik nap sem. És így éltük aztán az életünket. Eddig azt hittem, hogy csak én tudom a titkot. De most, hogy olvastad ezt a füzetet, most látom, hogy édesanyád is tudta. Nagyon szerettük egymást. Ilyen egyszerű az egész? Igen. Ilyen egyszerű.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Szívesen látjuk, és egyben hívjuk Önöket templomunkba, mely a Clementis László utca 5-ös szám alatt található itt Budaörsön, nem messze a templom tértől. A rendszeres alkalmainkról és a gyülekezetünkről sok más információt tudhatnak meg honlapunkról, melynek címe www.refbudaors.hu. Várjuk műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket, a 415-205-ös telefonszámon és a levelek@refbudaors.hu elektronikus levél címen. Áldás békesség, a viszonthallásra!